Unisex.
Tabukról, tabuk nélkül, nem csak nőknek.
Esélyegyenlőség és női jogok. Az aktuális és örökérvényű kérdésekre szakértő vendégekkel keresi a választ a két műsorvezető, Kerekes Bori és Kovács Gellért hétfő délutánonként 2 órától.
Unisex. Mindenkinek jó.
Köszöntjük a hallgatókat, ma egy olyan témával fogunk foglalkozni, ami sajnos nagyon sok nőt érint, vagy egyre több nőt érint. Ez az endometriózis, ami egy olyan szó, amit nem tudom, szerintem egy pár évtizeddel ezelőtt még talán nem is ismertünk, most viszont én már nap mint nap találkozom bele, illetve emlékszem, hogy talán egyetemista voltam, amikor volt egy nőgyógyászati műtétem, és akkor azzal, akivel együtt voltunk a korteremben, akkor ő mondta, hogy neki endometriózisa van, és akkor kérdezgettem, hogy mi ez, mert még sose hallottam, és akkor mondta, hogy hát, hogy valószínűleg nem lehet gyereke, meg hogy összenövések, és olyan félelmetes volt az egész, és akkor ugye akkor még IVIV volt, és ismerősök lettünk az IVIV-en, és akkor láttam, hogy egy év múlva megszületett a gyereke, tehát hogy olyan rá is írtam, hogy gratulálok, meg tök jó, meg hogy akkor ezek szerint azért nem feltétlenül minden esetben erről van szó. Úgyhogy ennek fogunk most egy kicsit utána menni, hogy valóban mondjuk a meddőséggel kapcsolatban mit okozhat ez a betegség, mivel jár, milyen fájdalmak járnak ezzel. Sajnos nekem a közvetlen baráti körömben ketten is vannak, akiket nagyon aktívan érint ez a dolog. Ennek is különböző fokozatai vannak. Egyébként nálam is felmerült már ennek a kérdése, de kiderült, hogy nem. Meg is ijedtem rendesen, mert azért én látom, hogy borzasztó fájdalmakkal is tud járni. Műthető, de igazán visszajöhet, meg hormonális kezelés, attól függ, hogy milyen stádiumban van. Szóval egy nőgyógyász szakértőnkkel erről a betegségről fogunk most egy kicsit beszélni, nem tudom, hogy neked van olyan ismerősöd, aki érintett, vagy hallottál-e?
Hát hallani hallottam róla, szerencsére nem tudok róla, hogy ismerősöm érintett lenne, de nem tudok minden ismerősömnek az ez irányú problémáiról, de azt én is tudom, hogy ez egy nem annyira ritka dolog, és hát eléggé kellemetlen, meg veszélyes.
Igen, úgyhogy mindenképpen ezt egy kicsit körül fogjuk most járni az adás második felé az interjúban. Most viszont arra gondoltam, hogy az adás első felében beszélhetnénk a bántalmazó nőkről, tehát nem a bántalmazott nőkről, hanem a bántalmazó nőkről, mert hogy talán már így érintettük a dolgot, de hogy valóban mindig arról beszélünk, hogy a nő a bántalmazott a kapcsolatban, és valóban gyakrabban előfordul, tehát ez azért statisztikai adatok is alátámasztják, hogy ez így van, viszont vannak bántalmazó nők is, és hogy vajon ez hogy nézhet ki egy kapcsolatban?
Hát nekem az ezzel kapcsolatban véleményem, mármint hogy én elég régen gondolkodom már erről, vagy eszembe szokott jutni ez a kérdés, amikor előjön egy egyébként a társadalomban elfogadott, vagy nem is elfogadott, de sűrűn emlegetett kifejezés, ez pedig a papucs. Amikor ugye van egy olyan párkapcsolat, ahol ezt ugye bizonyítottam, meg szinte mindig, sőt, mindig csak férfiakra használják, ugye ennek megvan nyilván a kulturális háttere is, hogy miért így hívják, hogy papucs férj, ezeket a férjeket. Azt szoktuk gondolni ezekről a helyzetekről, hogy itt van egy ilyen akarat gyenge lúzer csávó, aki cipőfűzőjét se tudja rendesen bekötni, és hát ezért azt csinálja, amit a párja mond. A felesége, vagy az élettársa, vagy bárki. Meglehetősen széles a megjelenése ezeknek a figuráknak a popkultúrában is. Most az egyik leghíresebb papucsfér szerintem Mézga Géza például. Bár nem szoktunk egyébként így gondolni rájuk, de igazából a szegény csávónak az egész élete arról szól, hogy azt hallgatja, hogy mekkora egy szerencsétlen hülye, akkor is, hogyha újságot olvas, meg akkor is, ha gyerekeket próbál nevelni, és hát ugye tulajdonképpen minden kaland végén megkapja, hogy nem őt kellett volna választani. Igen, a Paulának, hanem a Hufnágel Pistinek. Szerintem így leraktál elém egy papírt, amin itt szerepelnek ezek a mindenféle tünetek azzal kapcsolatban, hogy mikor bántalmazó egy nő a kapcsolatban, és igazából ezekre a tünetekre simán ráhúzható Mézga Géza esete. Természetesen most is félig meddig viccelek csak ezzel, de azt gondolom, hogy valahol egyébként egy átlag, vagy egy ilyen helyzet, egy olyan párkapcsolat, ahol amiben a nő a bántalmazó, az valahol így nézhet ki. Nem csak a sztereotípiák miatt, gondolom ezt egyébként, már senki nem él a szereplők közül, de rokonok van szó. Volt nekem egy olyan házaspár a rokonságban, viszonylag közeli házaspár, ahol hosszú-hosszú éveket úgy élt le a férfi és a nő, hogy a nő folyamatosan osztotta a férfi. De hogy én nem emlékszem olyan összejövetelre, karácsonyra, születésnapra, bármi is, ami nem arról szólt volna, hogy ez a szerencsétlen ember ott ült a kanapé szélén, és időnként megkapta, hogy ő milyen hülye. És ez szerintem a bántalmazásnak egy eléggé dedikált erős formája egyébként, még akkor is, hogyha nyilván, mint minden történet mögött, van egy másik történet, biztos, hogy emögött is volt, de ott kifejezetten mindenki kellemetlenül érezte magát általában ezekben a helyzetekben.
És nem is védte meg magát?
Az volt a legfélelmetesebb benne, hogy ez egy bejáratott sztori volt már. Tehát mindketten, mintha megtalálták volna a helyüket ebben az adókapokban, aminek voltak humorosabb részei is, de inkább ez vérfagyasztó volt, vagy ilyen félelmetes volt ez a dinamika, ami kettő között létezett, és hát szerintem most, hogyha kilépünk a karikatúra világból, vagy nem feltétlenül úgy gondolunk ezekre a karakterekre, mint kabaré szereplők, vagy mint rajzfilm figurák, azért ez borzalmas lehet. Tehát, hogy annak is borzalmas lehet szerintem egy bizonyos mértékig, vagy nyilván máshogyan, mint akit bántalmaz, aki mondjuk azt gondolja, hogy csak úgy működik a párkapcsolat, hogyha másikat folyamatosan csuklóztatja, vagy szembesíti azzal, hogy mit csinál rosszul. Hát annak meg pláne, aki ezt valamiért, valamilyen módon és valamilyen szértében, hosszában elviseli.
Nézzük, hogy mit mond a szakirodalom arról, hogy mi számít bántalmazásnak, mondjuk, hogyha egy női bántalmazót veszünk. Nyilvánvalóan ez fordítva is igaz, csak hogy most kifejezetten ugye azt nézzük, hogy tipikusan a nők mi az, amivel bántalmaznak egy kapcsolatban. Lekicsinli, megalázza párját hónapokon, éveken keresztül. Érzelmileg, fizikailag vagy szexuálisan is lehet megfélemlítő egy nő is, rendszerint azzal éri el, amit akar, hogy azzal fenyegetőzik, hogy kilép a kapcsolatból. Vagy egyébként például a szex megvonással is olvastam, hogy az is egy abszolút ilyen fenyegető eszköz, hogyha így, meg ezt, meg azt nem csinálod, akkor nem lesz szex, meg akkor kilépek a kapcsolatból, stb. A cél a férfi teljes irányítása, ő akarja megszerezni a kontrollt. A bántalmazott férfi pedig ennek megfelelően úgy éli a mindennapjait, hogy a legapróbb cselekedetével sem akar vitát provokálni, ezért mindent úgy csinál, ahogy a bántalmazó partnere óhajtja.
A papucs.
Igen. A bántalmazás elsődlegesen arra irányul a nők esetében is, hogy a partner felett megszerezzék a teljes hatalmat és irányítást. De én egyébként most keresgéltem cikkeket, és pont találtam egy olyat is, hogy abszolút nem ritka a fizikai erőszak sem, hogy a gyerekei előtt verte meg a nő a férfit, sőt úgy is, hogy éppen kint volt valami hatóság, még akkor is megütötte, és nyilvánvalóan ez is egy olyan dolog, hogy azt mondják, hogy ugye a gyengébbik nem, és akkor nem tud ütni. Na de hogyha abban a férfiban van valamiféle jó érzés, úgymond, főleg ha a gyerekei előtt történik, akkor nem fog visszaütni. Tehát, hogy a nőnek viszont van a kezében egy ilyen fegyver is, hogyha egy normális ember a párja, akkor ez fizikailag maximum védekezik, de nem kezdődik el egy verekedés, és akkor ebben ugyanúgy benne lehet maradni hosszú éveken keresztül, hiszen az ütés az így is úgy is ütés, akármelyik oldalról, irányból érkezik.
Igen, és ugye a sztereotípia az valóban az a fejünkben, hogy egy ilyen helyzetben van egy testesebb, nagyobb darab nő, és van egy vékonyabb, hát magát nem annyira érdekes módon fizikailag sem megvédeni képtelen ember, vagy nem tudja magát rendesen megvédeni, de hát ez legalább olyan káros szerintem egyébként ez a sztereotípia, pont azért, mert így nem tudunk a dolgok mögé látni, mint a fordított helyzetben, tehát amikor férfi bántalmaz nőt. És erről nyilván tehet egyébként az irodalom is, meg tehet a kabaré, meg egy csomó minden más, milyen dolog is tehet erről, hogy míg mondjuk azon úgy nagyjából, legalábbis akinek van egy kis esze, meg szíve, nem nagyon szokott senki nevetni, hogy akár csak egy jelenetben, vagy bárhol egy férfi megüt egy nőt, fordítva legtöbbször nevetünk
igen,
rajta.
Igen, és ez komikus. Igen.
Mert egyszerűen ilyen szemüvegen keresztül van ez a jelenség megmutatva, és nem azért, mert nem valódiként van, hanem ábrázolva, hanem egyfajta ilyen motivumként, kacagtató motivumként, amikor ez azért a való életben egyáltalán nem olyan vicces, és biztos, hogy nem csak olyan kapcsolatokban jelenik ez meg, ahol valamilyen módon fizikai fölényben van a nő.
Azt írja még ez a cikk, hogy a nők úgy is bántalmazhatnak, hogy a pénzügyekkel kapcsolatban veszik a kezükbe az irányítást, a teljes kontrollt. És előfordul, hogy lopással gyanúsítják meg a férfit, vagy hogy szándékosan elhallgatnak a férfiáról fontos pénzügyi információkat, és hogy egyedül hoznak meg döntéseket a pénzzel kapcsolatban. Ha a férfi a bántalmazó fél, és a nő a bántalmazott, a szexuális és a fizikai bántalmazás jóval nagyobb mértékű, akár súlyos, életveszélyes is lehet. A rendszeres családon belüli erőszak mellett a folytogatás, vagy akár a fegyverrel tárgyal való életveszélyes fenyegetés is jelen van. Ha a nő a bántalmazó fél, és a férfi a bántalmazott a kapcsolatban, akkor a harapások, rugások, lögdösések formájában jelent meg a fizikai bántalmazás a bántalmazó részéről. Az is megtörténhet, hogy bezárja egy helységbe, ahonnan feltételekkel engedi ki. Igen, tehát, hogy nyilvánvalóan mindenki a saját eszközeivel bántalmaz. Azt gondolhatnánk, hogy a szexuális bántalmazás a fizikai erőnlét miatt csak a férfiak esetében valós veszély, holott a nők is képesek ilyenre, csak máshogyan. A nők által erőszakot átélő férfiakra erős nyomás is nehezedhet a szexel kapcsolatban. Egyrészt kötelező lehet számukra a szex, másrészt a szexuális teljesítményüket becsmérli, kritizálja a bántalmazó fél. Hát és akkor itt megint előjönnek a sztereotípiák, hogy az aztán nem is papucs, de hát már bocsánat, hogy ezt mondom, de puha pöcs, aki mondjuk nem tud teljesíteni az ágyban, vagy nem megy bele ezekbe a dolgokba, tehát hogy ez már akkor olyan sok oldalról jön, ami miatt azt nem tudom, hogy tényleg például ebben az esetben mi az, amikor a férfi észreveszi azt, hogy hoppá, hát azért ez nem jó, és én bántalmazott vagyok, és ezt mondjuk be tudja valaki előtt vallani, aki segít is ebben.
Bevallom, hogy fogalmam sincs. Tehát maga ez a kérdés szerintem annyira nem kibeszélt, vagy annyira nincsen felszínen, hogy igazából csak arra tudok hagyatkozni, de az meg téves, azért, vagy hát nem feltétlenül pontos, amit már meséltem, hogy a saját tapasztalataim, vagy az a sztorik, amiket én láttam, azok hogy néztek ki, vagy hogy működött ez a dinamika, de szerintem az alapján nem lehet általánosságban levonni következtetéseket, de az biztos, hogy ilyenkor a hím-sovinizmus az visszaüt. Tehát, hogy pont azért nehéz, nem tudom, arról beszélni egy férfinak, hogy nem feltétlenül tud úgy, per akar úgy teljesíteni, ahogy az el van várva tőlem, mert azok a sztereotípiák gúzsba kötik, amik meghatározzák a férfiakat, ugye hát évszázadok, évezredek óta. És szerintem ez nem klasszikus tabu téma, bár az előbb azt mondtam, inkább azt mondanám, hogy nagyon nehezen tudunk vele bármit is
vagy
kezdeni.
Ismerjük, tehát hogy olyan szempontból tabú, vagy nem tabú, hogy mondjuk nem beszélsz róla, hanem nem is esik le, hogy valójában mi történik veled. Talán az lehet egy olyan eset, amit mondtam, hogy olvastam ezt a cikket, hogy a gyerekek előtt szokta megverni, majd
bántani. Hát a gyerekek előtt szokta egyébként alázni a legtöbbször.
De hogy akkor csak leesik egy kicsit.
Amit én tapasztaltam. Tessék?
Hogy akkor azért csak leesik, mert hogy itt ebben az esetben ebből rendőrségi ügy is lett, itt a gyerekek szóltak már közben, hogy ne bántsd apát, meg stb. Tehát, hogy amikor ezért látod, hogy a gyerekeid kétségbe vannak esve, mert bánt téged a feleséged, akkor azért az már csak egy olyan intőjel, nem?
Igen, viszont én azt veszem észre, hogy azt vettem észre, vagy azt láttam ezekben a történetekben, hogy az apa ellen hergelni talán egy picit könnyebb, mint fordítva. az apának az anya ellen. Tehát általában ezekben a kapcsolatokban, ahol van gyerek is, mert itt nem csak a rokon házas pár volt erre például, hanem gyerekkorom most eszembe jutott, hogy legalább 2-3 olyan osztálytársam volt, vagy ismerősöm volt gyerekként, ahol ilyen hasonlóan működtek otthon a dolgok. És ott én azt tapasztaltam, hogy alapvetően az apának a tekintélye egyáltalán nem létezik a családban. Tehát nem az, hogy nem úgy kezelik, mint egy másik családban az apát, hanem nincs. És nagyon sokszor a gyerekek az apa ellen is vannak hangolva, hogy látjátok, hogy mekkora egy szerencsétlen hülye az apátok, ezt se tudja elrendezni, azt se tudja elrendezni, és szerencsétlenebbik esetben sajnos a gyerekek is átveszik ezt, hogyha nincs valamilyen nagyon látható dolog, tehát úgy végig lehet élni évtizedeket, hogy az ember ilyen körülmények között kénytelen családfőnek lenni, vagy apának lenni, mert én egyébként ezt a kifejezést nem is annyira szeretem, mint a családfő kifejezést.
Felmerül ugye a kérdés, hogy miért marad benne egy férfi egy ilyen kapcsolatban, hát erre az egyik válasz, amiről most beszéltünk, hogy mondjuk nem veszi észre úgy egyáltalán, hogy nem esik le neki, hogy ez történik vele. Én azt is simán el tudom képzelni, sőt biztos vagyok benne, hogy vannak szintén kapcsolatfüggő férfiak, bár ezt is ugye a nőkre szoktuk inkább azt mondani, hogy rájuk jellemző, de szerintem biztos, hogy van olyan férfi is, aki azért marad benne, mert nem tud lépni, meg mert szüksége van a...
Ugyanúgy, ahogy a nőknél van olyan, hogy én nem érdemlek meg jobbat, nekem nem lehet olyan feleségem, barátnőm, aki szép is, okos is, meg még kedvel is engem, nekem ez jutott, ezt kell elviselni, meg hát azt se felejtsük el, hogy az ilyen bántalmazó kapcsolatoknak ugye az a sajátossága egy idő után maga az áldozat is, vagy legalábbis egy ideig van úgy, hogy az áldozat is elhiszi azt, hogy amit a másik mond, az valóban úgy van, és neki meg kell felelnie, meg kell javulnia, máshogy kell viselkednie, és akkor majd valamikor megváltozik ez a dolog, de mivel ő egy szerencsétlen hülye, ezért erre valószínűleg képtelen lesz, mármint, hogy ezt kapja otthonról.
Igen, abszolút, és az sem kizárt, hogy eleve úgy jön össze egy ilyen pár, hogy a nő egy olyan férfit keres magának, akivel ő ezt így a érzékelő csápjain keresztül tudja, hogy meg lehet tenni, tehát, hogy most erre is csak az a baj, csúnya szavak vannak, mint a papucs, meg a teszetosza, meg a nem tudom, tehát, hogy aki mondjuk olyan, alapvetően olyan karakter, hogy nehezen hoz meg döntéseket, aki el van veszve egy társ nélkül, akinek ez valahol egy amúgy meg egy kényelmes állapot, hogy valaki megmondja neki, hogy mit csináljon, mert gyanítom, hogy ezek a kapcsolatok ezen kívül úgy is működnek, hogy a nő hozza meg általában a döntéseket, és akkor nyilván most azért senki ne értsen fél, ez sok kapcsolatban van így, és az attól még nem baj.
Attól persze, még nem ez bántalmazó persze, egy kapcsolat.
Persze, nyilván jó közösen meghozni döntéseket, de van, hogy a, nem tudom, az a jó, hogyha mondjuk van egy leosztás, hogy X dologban a férfi,
hát az a kulcs, hogy ez valamilyen módon mindkét félnek a megelégedésére szolgáljon. Tehát az két ember magánügye, senkinek semmi köze nincs hozzá, hogy ők hogyan élik az életüket, milyen szabályok szerint állapodnak meg a legkülönbözőbb dolgokba, de amikor már erőszak van, meg lelki, meg szexuális bántalmazás, az már nem magánügy.
Hát persze, meg van különbség a között, hogy na jó, akkor én ezt most eldöntöm, mert te nem tudom, egy évig most még ezen fogsz ülni, meg tökölni, vagy azon kívül, hogy azt mondom, hogy annyira hülye vagy, hogy ezt a döntést nem tudod magadtól meghozni, úgyhogy ezért meghozom én. Tehát, hogy nyilvánvalóan a kettő között abszolút különbség van. Ír itt a cikk is arról, hogy miért marad benne a kapcsolatban a férfi. Hát igen, minden bántalmazó kapcsolatnál a kívülállók részéről ez az első kérdés. Akár férfi, akár nő, olyan érzelmekkel él együtt minden nap, amik a kívülállók számára elképzelhetetlenek. Ilyen lehet a kötelesség tudatérzése a partner iránt, vagy az, hogy bűnösnek érzi magát, félelemben él. A pénzügyi bizonytalanság ezekre rátesz még egy lapáttal, és ha nem rendelkezik valaki a saját fizetésével, akkor a különköltözés szóba se jöhet. Márpedig a bántalmazó kapcsolatokban a pénzt az irányító fél kezeli. Hú, ez nagyon jellemző. Én mondjuk itt az ellenpéldát ismerem, amikor a férfi kezeli a pénzt, és hogy ez nagyon gyakori. Hogy sakba tartják ezzel az áldozataikat, igen. Meg ez a nem vagy képes rá, tehát te ne is keressél, nagyon sokszor az van, hogy itt a bántalmazott fél nem is dolgozik, mert hogy már eleve azt kapja, hogy amúgy is kevesebbet keresne, az ő pénze nem érne annyit a családi kasszába, és a képességei sem megfelelőek ahhoz, hogy ő elmenjen dolgozni. Az is meg lehet, hogy amiatt nem tud valaki kilépni a bántalmazó kapcsolatból, mert szégyelli azt, ami vele történik. Na hát ez szerintem a férfiak esetében abszolút szintén lehet. Nem mer erről senkivel sem beszélni, fél attól is, ahogy megítélik. Ráadásul azzal, hogy rendszeresen minden tettére és testrészére kiterjedően évek óta lekicsinylő megjegyzéseket kap, idővel a magabiztossága és az önbizalma is károsul. Azokban a bántalmazó kapcsolatokban, ahol gyerekek is születtek, még nehezebb lehet a szabadulás. Megtörténik, hogy a nő a közös gyerekek láthatásának megvonásával fenyegetőzik, hát igen. Esetleg azzal, hogy a bíróságon párja ellene fordul. A félelem a bíróságon zajló eseményektől erős és visszatartó erővel bírhat. Az is lehet, hogy amiatt nem szeretne kilépni valaki a párkapcsolatból, mert nem akarja a gyerekeket magukra hagyni. Jellemző lehet az az érzés is, hogy nem akar ő lenni az, aki tönkreteszi a családot. Na igen, tehát, hogy azért itt a férfi bántalmazottak esetében abszolút fölmerül ez a kérdés, hogy ebben a kapcsolatban valószínűleg csak ők tudják, hogy a bántalmazottak azok ők, és hogy a bíróságon például ezt mennyire fogják tudni bebizonyítani. És az, hogyha a gyerekeket a bántalmazott féllel hagyják ott, akkor nyilván én is úgy lennék vele, hogy basszus, akkor nem megyek, akkor ott maradok a gyerekeimmel. Tehát, hogy, és egy férfinak biztos, hogy nehezebb bebizonyítani azt, hogy itt nem vele van a probléma.
Igen, hát elsősorban felvállalni, aztán meg bebizonyítani. Igen, főként, hogyha már, ahogy az előbb említettem, már a gyerekek is valamilyen szinten manipulálva vannak, vagy be vannak vonva abba, hogy más, nem tudom én, fókuszon keresztül lássák az apjukat, akkor ez írtó nehéz.
Igen, és hát nyilván itt még arról is ír a cikk, ami szerintem tényleg minden, ez is minden bántalmazó kapcsolatra jellemző, hogy ilyenkor az áldozat attól fél, hogy kudarcot vall, hogy megbukott a házassága, és ez is visszatarthatja a bántalmazott felet a válástól, és hogy ezek olyan összetett érzelmek, hogy hatással vannak a munkahelyi teljesítményre. A dű, a frusztráltság, a szomorúság, az anyagi biztonság miatti aggodalom, a félelem az újabb bántásoktól óriási teher, és hogy nagyon sokáig tart, amíg erre ráébred a bántalmazott férfi, hogy mi történik vele. És hát tényleg az is kérdés, hogy van-e egyáltalán olyan ember, akivel tud beszélni. Nyilvánvalóan az olyan szervezetek, akár női szervezetek, akik a bántalmazott nőkkel foglalkoznak, szerintem nem fogják senkire rátenni a telefont, hogyha egy férfi keresi őket ezzel kapcsolatban.
Egyszer kérdezzük meg őket.
És őszintén szerintem ennek most nem néztem utána, de nem gondolom, hogy van olyan szervezet, ami bántalmazott férfiakkal foglalkozik.
Én is meglepődnék, ha lenne, de azt gondolom, hogy ilyen történeteik talán vannak. Úgyhogy egyszer mindenképpen kérdezzünk rá erre.
Így lesz, és még fogunk is foglalkozni ezzel a témával, hogyha esetleg, már nem nagyon reménykedem ebben, de hogyha esetleg a hallgatók között van olyan, aki ismer ilyen történetet, vagy magára ismer egy bántalmazott kapcsolatban férfiként, hogy vele történt ilyen, akkor keressen bennünket, mert nagyon szívesen akár név nélkül beszélgetnénk vele erről a témáról. Már csak azért is, mert szerintem nagyon fontos, hogy minél többen előálljanak ezzel, hogy bátorságot merítsenek azok is, akik esetleg még fel sem ismerték, vagy már fel is ismerték, de nem mernének vele előállni, hogy igenis nagyon fontos erről beszélni.
Így van.
Most pedig akkor következzen az interjúnk, az endometriózissal fogunk foglalkozni az adás következő perceiben. Dr. Bokor Attila, szülésznőgyógyász a vendégünk, akivel az endometriózisról fogunk elsősorban beszélgetni, és az adás első felében, doktor úr, én már elmondtam, hogy szerintem talán egyetemista voltam, tehát ez ilyen jó 15-20 évvel ezelőtt történt, hogy volt egy műtétem, és akkor egy szobában voltam egy hölgyel, aki mondta, hogy endometriózisa van, és én akkor hallottam először ezt a szót. És kérdezgettem róla, hogy ez mit jelent, szerintem annyira még ő sem tudta, tehát hogy akkoriban szerintem ez egy annyira újdonság volt, hogy volt ez a betegség, de az emberek nem tudtak róla, vagy nem volt nevén nevezve, és tudom, hogy ez volt a legnagyobb félelme, hogy azt mondták neki, hogy nem biztos, hogy lehet gyereke. Viszont egy évvel utána kapcsolatban maradtunk, és lett babája, és szült. Hát én ezzel gondoltam felvezetni az endometriózist, hogy nagyon sok tévhit, félelem van ezzel a betegséggel kapcsolatban, de ezeknek azért sok része, vagy sok pontja igaz is, hogy egy kicsit tegyük tisztába, hogy pontosan mit jelent ez, hogy endometriózis.
Jó napot kívánok, és azt hiszem, ez nagyon jó kérdés. Valóban az a helyzet, hogy ezt a betegséget a 19. század óta ismerjük. Egy Rakitánszki nevű bécsi professzor írta le, de most se tudjuk, hogy mi okozza. És ez alapvetően a legnagyobb probléma, hogy azokat a biológiai folyamatokat, amiket nem ismerünk, azokban nincsen igazi beavatkozási lehetőségünk. Ez azt jelenti, hogy ma sehol a világon nincs végleges terápia, végleges gyógyítási módszer az endometriózisra.
Most lehet, hogy ez egy kicsit csúnya megfogalmazás, de gyakorlatilag mondjuk a műtéttel is, meg a gyógyszeres kezeléssel tűzoltásra van lehetőség, hogy a tünetek megszűnthetőek, egy kicsit visszahozható az eredeti állapot, de nem tudjuk, hogy újra megjelenik-e.
Igen, ez pontosan így van, nagyon jó fogalmaz. Azt tudjuk, hogy az esetek kb. 50%-ában kiújul a betegség a gyógyszeres és a műtéti kezelés ellenére. Azt jelenti, hogy vannak olyan vizsgálatok, amik azt bizonyítják, hogy évenként 10%, 5 év alatt 50% az újrakialakulás esélye, akkor ha kezeljük a műtét után gyógyszeresen az endometriózist, hogyha ez nem így van, akkor ez még magasabb. Ezért is hívjuk ezt krónikus betegségnek. Azt jelenti, hogy a okát nem ismerjük, nem tudjuk megszüntetni, a tüneteket képesek vagyunk kezelni egész hatékonyan, és sajnos ez a betegség képes újra és újra kialakulni.
Mik a tünetek? Meg egyáltalán mi történik ilyenkor a szervezetben?
Igen, az endometriózis definíció az, hogy a méhnyálkártya sejtek, a méhnyálkártya az a belső réteg a méhűrnek, ami minden hónapban megvastagszik, aztán lelöködik, és aztán újra és újra. Ez egy csodálatos szerv, ha vele gondol, hogy egy több rétegű hám, aminek bejön vérelek és minden más megtalálható, az teljesen eltűnik a hónap végére, itt van egy 28 nap alatt, és aztán képes újra termelődni, és ez minden egyes hónapban. Ez nagyon izgalmas szerintem, és ugye a méhnyálkártyának az egyetlen egy célja, semmi másra nem jön a méhnyálkártya, csak arra, hogy oda egy megtermékenyült embrió beágyazódjon. Szóval a terhesség kiviselése az egyetlen célja ennek a női szövetnek, és ezek a méhnyálkártyának a sejtjei, hogyha megjelennek a méhen kívül, ez az endometriózis. A méhnyálkártya sejtek azok csak ott van helyük a méhűrön belül, ha nem így van, akkor az egy probléma. És a méhnyálkártyának az orvosi neve az endometrium, és az endometriózis azt jelenti, hogy endometrium sejtek vannak a méhüregén kívül. A betegségnek van egy közel hasonló megjelenési formája, azt úgyhogy adenomiózis, amikor pedig nem a méhen kívül, hanem a méh falában vannak ezek a sejtek. Ha a méh falban helyezkednek el, az adenomiózis, hogy a méhen kívül meg az endometriózis.
De ez gyakran a kettő együtt is járhat.
Igen, nagyon gyakran együtt fennáll. Na most a tünetek pont ebből adódnak, hogy ezek a sejteknek nincsen helyük mondjuk a hasüregben, és ott fájdalmat okoznak. Ugyanolyan hormon hatása, ugyanúgy reagálnak, mint a rendes, normális helyen lévő méhnyálkártya, de hormon hatása ennek megvastagodnak, aztán lepotyognak, és aztán így egymás után. Csak hát nem tudnak kiürülni, hogy hasüregből a szegények nem tudnak ott a hüvelyen keresztül távozni, hanem ott mindenféle galibát okoznak, gyulladást, fájdalmat, összenőéseket és hasonlókat. Úgyhogy a legfontosabb tünete az endometriósnak az a menzesz alatti fájdalom. Nagyon fontos, mindenkinek tudni kell, hogy akinek fáj a menzesze, az nem normális dolog. Csak ezért, mert valakinek az anyukájának fájt a menzesze, és azt mondta, hogy kislányom, hát ez egy ilyen, mert mindenkinek fáj a menzesze, és kész, ez egy tévedés. Nem lehetetlen, ha ennek az édesanyának is vagy adenomiózisa volt, vagy endometriózisa, mert ott például a családon belül halmozódás az nagyon gyakori. Szóval fájdalmas menzesz. De attól függően, hogy hol helyezkednek ezek a sejtek, ezek lehetnek mondjuk például a vastagbélfalában, a húgyhólyagban, különböző olyan szervekben, amik a hasüregben vagy a kismedencében helyezkednek el, annak megfelelnek a tünetek. Hogyha valakinek bélendometriózis van, akkor a székelés fáj. Ha valakinek hólyagendometriózis is, akkor meg a pisilés fáj. Nagyon gyakori az, hogy például a hüvely boltozatban, a hüvely hátsó falában, legmagasabb pontján ott is előfordul ilyen endometriózis, ami egyébként a hasüregnek a legmélyebb pontja, és az például fájdalmas szexuális együttlétet eredményez. Hogyha valakinek ott a szex, annak nem kell fájni ilyen nyilvánvalóan, hogyha ez nem egy örömforrás, hanem egy fájdalomforrás, akkor annak egy csomó-csomó vetülete van azon túl, hogy például elég nehéz teherbe is esni. Az egy elég gyakori oka egész egyszerűen ez, hogy egy nő, akinek fájdalmas a szex, az egyáltalán nem akar szexuális életet élni, meg elég nehézkes a teherbeesés. Szóval van a fájdalom, ami általában ciklikus, és a menstruációhoz köthető, de például a krónikus fáradtság, haspufadás, deliktáj, fájdalom, az is mind-mind tünete az endometriózisnak. Ezek nem annyira specifikusak, elég sok betegség jár mondjuk fáradtsággal, vagy okoz fáradtságot. Éppen ezért ezek nem annyira endometriózisra jellegzetes panaszok. A másik nagyon fontos ügy a fáradtság, illetve a fájdalmon kívül az a meddőség. A női eredetű meddőség leggyakoribb oka az az endometriózis. Ha valaki nem esik teherbe, ott esetek közel 50%-ában, és a partnerével minden oké, ott az esetek közel felében endometriózist találunk.
Mennyire egy végleges dolog ez? Tehát, hogyha mondjuk, ugye beszéltük, hogy gyakorlatilag tűzoltásról van szó a műtéttel és a gyógyszeres kezeléssel, hogyha mégiscsak visszahozható egy olyan normál állapotba a szervezet, akkor még teherbe lehet esni, vagy pedig van, hogy már az endometriózis egy olyan előre haladott stádiumában kerül mondjuk műtéti asztalra, hogy onnantól kezdve már nincsen vissza, és mondjuk okoz olyan szövetkárosodást, nem tudom, akármit, amiből már nincsen visszaút.
Ennek a betegségnek, azt gondoljuk, ez egy progresszív betegség, hogy egy nagyon enyhe formában, egy pár kis pöttyöcskével kezdődik, ami azt jelenti, hogy ezek a sejtek jutnak a hashártyára, ott egy hasüregbe, ott hashártyán megtapadnak, és elkezdenek növekedni. Hogyha időben lépünk be, és időben bízunk egy megfelelő műtétet, vagy időben kezdünk egy gyógyszeres kezelést, akkor ez a bizonyos progresszív, ez a rosszabbodás, ez megállítható. A műtét esetén, egy megfelelően végzett műtét esetén meg azt gondoljuk, hogy valamennyi látható endometriotikus elváltást el lehet távolítani, ez azt jelenti más szóval, hogy hosszú távon nagyon jó életminőséget lehet elérni, és a terhesési esélyeket javítani. Hogyha ezt későn csináljuk, mert több évtizedes fájdalom, és hát sokszor orvosi elnézések, meg mindenféle ügyek mellett ez a betegség ez súlyosbodik, vagy nagyon súlyos formája alakul ki, ott elég nehéz jó életminőséget elérni, és még nehezebb terhesési esélyeket biztosítani. Tudni az a helyzet, hogy ezek a belső női nemi szervek, a petevezetékek és a petefészkek, amik nagyon gyakran érintettek, azok végérvényesen károsodhatnak. Azt jelenti, hogy például lezárodnak a petevezetékek és lőszpászt, nem lehet már spontán terhesít, csak lombik bébi útján lehet terhesni. Hogyha a petefészkek károsodnak az endometriózis miatt, és a petefészkek petesejt púlja, petesejt tartalmaz nagyon lecsökken, akkor meg az a gond, hogy akkor meg a örült kis eséllyel lehet még akár lombikbévvel is teherbe esni, mert nincsenek petesejtek, amik megtermékenyíthetők lennének. Szóval ez a helyzet az endometriózissal.
Ebben az esetben, hogyha mondjuk valaki ebben a stádiumban van, akkor az azt jelenti, hogy nincs is esély, vagy azért ez nem ennyire egyszerű?
Mindig van esély, de a súlyosabb endometriósban nehezebb a teherbeesés, ez egyértelmű. A megfelelően elvégzett műtét az nagyon javítja az életminőséget, és egyszerűen nem fog a betegeinknek utána fájni hasuk, vagy sokkal kevésbé fog, és a teherbeesési esélyek is nőnek. De ez nagyon sok mindentől függ. Nagyon lényeges az, hogy megfelelően ilyen jártassága ezeket a műtéteket elvégezni. Nem fontos az életkortól, amikor ezeket a műtéteket végezzük. Nyilvánvalóan az időben, fiatalkorban észrevesszük, akkor sokkal jobbak az esélyek egy későbbi gyermekvállás esetén. A gond az, hogy a tünetek kezdete és a végleges diagnózis között az egész világon több év telik el. A németül beszélő országok, Európában az hagyományosan jó egészségügyi rendszer rendelkeznek, Svájc, Németország és Ausztria, itt kb. 10 év az a idő, ami eltelik a tünetek kezdete és a végleges diagnózis között. Ezt úgy hívják, hogy diagnosztikus késés. Az Egyesült Királyságban is ugyanennyi, Amerikában is kb. 7-10 év. Magyarországon érdekes módon ez kb. 4 év. És de sajnos nem azért van, mert mi magyar ügyeszok annyira szuper képzettek vagyunk, vagy annyira ügyesek vagyunk az endometriózis ellátásban, hanem azért, mert itt még mindig egész jó a hozzáférhetősége a szakorvosi ellátásnak, mert ottól ezt elsősorban a háziorvosoknak kell felismerni, ott az egy igazából egy reménytelen ügy. Hát egy háziorvosnak nem ez az első dolog, ami az eszébe jut. Például ebben a vizsgálatban, amit már említettem, ahol ezeket a németajkú európai országokat vizsgálták, ott a leges-leges leggyakoribb téves diagnózis az a vakbélgyulladás volt. Szóval a legeslegtöbb fiatal nő éveken át különböző sebészeti osztályokra, belgyógyászati osztályokra és sürgősség osztályokra jár a fájdalmas menzesz és a fájdalmas hasi fájdalom miatt, ahol valamiért magbélgyulladásra gondolnak, úgy, hogy ő elmondja, hogy nekem menzesz alatt fájasson, menzesztől függetlenül meg nem, hát olyan magbélgyulladás nincs, ami csak menstruáció alatt rossz, nem? Hát ez egy rossz ötlet. És mégis ez van. Van egy csomó gyulladásos bélbetegség, meg egy pár olyan más kórkép, ami nagyon hasonlít az endometriózisra.
Az, akinek mondjuk fájdalmas a menstruáció, akkor az mindenképpen erre gondoljon, tehát hogy akkor igen, ettől most ijedjünk meg.
Csak nem mert, kell megijedni egyáltalán, csak a végén, utána
csak
kell
az
járni.
Utána kell járni. Nem lehet-e, én most abszolút csak ilyen saját példákból, meg a környezetem példájából indulok, és nyilván teljesen laikus a kérdés, hogy ennek valamilyen hormonális háttere van, mert hogy ő például, most tényleg a saját példám, hogy nekem borzasztóan fájt a menstruáció, de miután szültem, ez teljesen megszűnt.
Igen, ez nagyon jó példa, és ez, örülök, hogy ez így van. Viszont igen, ez egy ösztrogén függő, a petefészek, az kétféle női nemi hormon termel, az egyik a progeszter, a másik az ösztrogén. És az ösztrogén nevű hormon szintektől függ a menstruációs ciklusban, a ösztrogén szintek is, azok is így hullámzanak, és amikor magas ösztrogén szintek vannak a tüsszőrepetés kapcsán, akkor az endometriózis az tovább terjed, akkor az aktiválódik, és az jobban fáj. Szóval ösztrogén, alacsony ösztrogén szintek mellett az endometriózis azt gondoljuk, hogy nem romlik, mármint hogy a kiterjedés az nem változik egyrészt, másrészt meg a panaszok is sokkal jobbak. És például a terhesség az egy alacsony ösztrogén szinten járó állapot, de a folyamatos fogamzás lehet, hogy a tabletta szedés is az, hogyha fiatalnőnek fáj a menzesze, és azt gondoljuk, hogy nincs annyira vészes endometriózisa, hogy azon a műtőbe kellene menni, mert a műtét az egy kockázatos ügy, úgyhogy nem kell mindenkit megoperálni. Akkor fogamzásgátló tabletteszedést javasolunk, és ezzel az érhető, hogy nagyon-nagyon jó életminőségük van, és ezzel akár évtizedekig lehet tabletteszedés mellett jó életminőségben élni. És hát a kérdésre röviden válaszolva, ez egy hormonfüggő betegség, az ösztrogén nevű hormontól függ.
Sajnos két közeli barátom is van, akit érint ez a betegség, úgyhogy eléggé közelről néztem végig, ráadásul ők már eléggé előre haladott állapotban vannak, sőt most úgy néz ki, hogy az egyik nem is eshet teherbe, nekik már a petesejt donort javasolták. Olyan állapotban van, de az elmúlt években az volt a rendszeres, amiről beszámoltak, hogy elmennek a nőgyógyászhoz, akinek az az első tanácsa, hogy hát szülni kéne. Hát nyilván ez az, amit a legjobban szeret hallani egy nő, akinek amúgy is fájdalmai vannak, és minden baja van, és lehet, hogy nem tartott az életében, hogy szülni szeretne, szóval, hogy vagy tud, vagy van, akitől gyereket szeretne. Tehát akkor ennek van létjogosultsága, ezek szerint ennek a tanácsnak, hogy szülni kéne?
Egyáltalán nincs. Az a gond vele, hogy ettől nem múlik el az endometriózis, hogy téved. És hát nyilvánvalóan egy betegség miatt egyáltalán kell szülni. Akkor kell szülni, ha valaki gyereket szeretne.
Igen, igen.
És azt el lehet érni, hogy az ideális pillanatig, amíg valóban valaki gyermeket kíván vállalni, addig ezt a betegséget gyógyszeres kezeléssel kordában lehet tartani, és egyetem kell mindenkinek szülni.
Igen, ezt én is így gondolom, és erről rendszeresen szoktunk is beszélni, hogy ez nem feltétlenül egy jó hozzáállás, de nem. Nagyon sokan mondják ezt sajnos, szerintem.
Igen, ez egy tévedés, mert ez ráadásul fölösleges frusztrációt így okoz. Van. Egy fiatal nő azt mondja, hogy te jó Isten, én most nem szülök, akkor soha nem fogok, ugye, mert akkor az endometriózis miatt soha nem lehet gyerekem, egy, ez nem így van, kettő, pedig esetleg olyankor vállal a gyereket, ami nem a legideálisabb, és aztán utána egy 100%-osan stabil párkapcsolatban azután kicsit nehézkesebb szerintem egy gyerekkel.
Mivel jár a műtét, és mivel jár a gyógyszeres kezelés?
A minden esetben, hogyha az endometriózis gyanúja felmerül, akkor a gyógyszeres kezelés az első. Szóval manapság már ultrahang vizsgálattal nagyon jól lehet diagnosztizálni az endometriózist. Ha ez nem egy elképesztően kiterjedt súlyos forma, akkor nem csinálunk semmit. Akkor felünk egy tablettát, ez egy általában egy fogamzásgátló tabletta, vagy sárgatesthormon tablet, és azzal a betegeknek a kétharmada 66% az jó sok, teljesen boldogan el van. Szóval nincs semmi panasza, teljes életet él, mindent tud csinálni. És rendszeresen ellenőrizzük, hogy a gyógyszerszedés mellett annak ellenére, hogy nem panaszos, ne az legyen, hogy mégiscsak romlik az állapot, és akkor az később egy kedvezőtlenebb helyzetben vagyunk kénytelenek beavatkozni.
Ezek hormonkészítmények?
Igen, ezek fogamzásgátló tablettek a legesleg gyakrabban. Na most abban az esetben, amikor a gyógyszeres kezés nem működik, vagy nem szedhet valaki gyógyszert, vagy teherbe szeretni, és éppen ezért nem akar fogamzásgátlót szedni, nem holnap gyereket akarok, akkor nem tudjuk őt fogamzásgátló tablettával kezelni nyilvánvalóan, akkor jön szóba a műtét. Műtétben nagyon sokféle van, attól függ, hogy milyen kiterjedés ez a betegség, hogyha enyhe is nagyon-nagyon kezdetleges formája, azt gondolom minden egyes szakorvosnak el kell tudni látni. Én azt gondolom, hogy fölösleges ezért endometriós centrumokban, meg mit tudom én, hová menni. Van olyan formája azonban, ami már nagyobb jártasságot igényel, ami kockázatos, mármint maga a beavatkozás, és hát ott egyáltalán nem mindegy, hogy milyen centrummal történik az ellátás.
Mondjuk amiatt, hogy esetleg a szervek is sérülhetnek, hogy ez
így van.
Nem
pontosan, vagy elégtelen a műtét, és aztán később meg mégiscsak több beavatkozása van, vagy több utólagos beavatkozása van szükség, ami mindig sokkal nehezebb. Szóval egy betegnek az előnyös, hogyha olyan helyen látják el, ahol végleges műtéti kezelést kap. Szóval nem az, hogy akkor elmegy egy kórházba, ahol ennek a részmegoldása születik, és aztán neki egy újabb műtétekkel, majd egy általában nagyobb műtéttel egy végleges megoldást keresnie. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a enyhe endometriózis az mindenhol kezelhető, a súlyos az pedig endometriózis centrumokban.
Szervi összenövéseket okoz? Vagy ez ilyen konyha nyelven megfogalmazott dolog, vagy ez tényleg így van?
Ez pontosan így van. Az egyik legnagyobb gond ezzel ezek a bizonyos összenövések. Mind a kettőnek a belei, azok így szabadon lebegnek a hasunkban, folyadékban. A bélmozgások azt jelentik, hogy a táplálékot, amit a gyomrunkba kerül, ha végbelünkig, ezek a bizonyos bélmozgások, a vékony és aztán a vastag bél mozgásai, azok viszik lefelé a tápcsatornán. Hogyha valamelyik bélszakaszunk az kitapad az endometriózis miatt egy másik szervhez, még nagyon-nagyon gyakran mondjuk a méhhez kitapad, vagy a méhfüggesztő szalagokhoz a vastagbél, akkor minden egyes bélmozgás, ez fáj, hát gondolj bele, szegény nem tud mozogni, hanem így húzódik. Hát ez egy pokoli fájdalom, hogyha ebből több van, mert nem csak egy helyen lehet egy ilyen összenövés, hanem jó sok helyen, akkor az még jobban fáj. A petefészkek, petevezetékek körülött lévő összenövések, azok a terhesség esélyt csökkentik, hogyha a petefészek, az az ovuláció, vagy tűzfélepedés, az úgy néz ki, hogy a petefészek felhelyszínén megnő egy szép tűző, és a ciklus közepén megreped. Hasüregbe beürül egy petesejt, aztán bejött a petevezetékbe, petevezetékben ideális esetben megtermékenyül. Na de hogyha a petefészek egész felülete belekkel van bevonva az összenősek miatt, akkor aztán biztosan nem lesz semmiféle tűzfélepedés, igaz? Hogyha lesz is, nem tud jó helyre kerülni egy petesejt, igaz? Ha van egy petevezeték, amit az endometriózis okozta a gyulladás teljesen lezárt, akkor meg hiába van egy jó kis, szép, jó minőségű petesejtünk, ami ott lebeg a petevezeték végénél, egyszer nem tud bejutni, mert le van zárva, megint csak nem jön létre terhesség. Szóval az összenősek az egyik fő problémát okozzák, de azt tudjuk, hogy ezekben az endometriózisos elváltozásokban, amik lehetnek a hashártyán, lehetnek a petefészekben, illetve lehetnek a különböző szervek falaiban, azt úgy hívják, hogy mélyen infiltráló endometriózis. Ez a három megjelenési formájában. Mindegyik megjelenési formában azt tudjuk, hogy ilyen kis idegrostocskák jelennek meg ezekben a endometriózisos szigetekben. Ez azt jelenti, az idegrostocskák jó sok fajta van, ezek ilyen érző és fájdalomérző kis idegrostok, ezekből a normális hashártyán sokkal kevesebb van, és az endometriózis által érintett hashártya részletemben meg jó sok. Ugyanez érvényes a vastagbél falára, hogyha az endometriózis az beterjed a vastagbélbe, akkor ezekben a csomókban egy csomó ilyen érző idegrostocska van, amik nagyon érzékenyek a különböző gyulladásos fehérjékre, és fájdalmat felerősítve okoznak. Szóval ezek a csomók egyszerűen jobban fájnak, mint a normális szövet, mert ezek ilyen érzékenyebb területek általában. Szóval az endometrióshoz köthető fájdalom az egy izgalmas kutatási terület, mert van olyan elképzelésünk, hogyha egy bizonyos esetekben a hormonterápia az nem működik, akkor hát ha a gyulladás ellenes terápia az egy sikeres gyógyítási módszer lenne. Szóval aki azt mondjuk, hogy jó, itt a hormon kezelés az kudarcos, akkor most műtőbe megyünk, de én azt gondolom, a közeljövőben lesznek majd olyan gyulladásos ellenes, vagy ilyen hegesedés meggátló kezelések, amelyek még további lehetőséget rejtenek, és még kevesebb műtétre lesz szükség.
Előfordulhat-e olyan eset, hogy a terhességben mondjuk az endometriózis nem okoz gondot, ki tudja hordani a babát a nő, viszont a szülésnél nehézséget okoz?
Az kevésbé. Az endometriózisnek az a formája, ami a méhfalban van, az adenomiózis, a szülésnél az okozhat gondot, mert az adenomiózisról azt tudjuk, hogy az adenomiózis esetében időnként a méhlepény az kórosan tapad, és a súlyos adenomiózis az azzal jár, hogy a méhizomzat az egy csoda, mert ez egy nem terhes nőnek a méhe az akkor, mint egy tojás, és amikor meg 47-es terhesség, az akkor hatalmas, ez a százszorosára nőnek ezek a izomrostok, de ha az izomrostok között egy csomó ilyen méhnyálkártya sejt is van, akkor a méhnek az a tulajdonság, hogy a szülés után képes összehúzódni, az zavart szenved, és akkor kialakulhat egy nagyobb szülés utáni vérzés. A terhesség kiviselése is nehezített az adenomiózisban, gyakoribb a vetélés és akkor a szülés is. Szóval olyan értelemben van közel az adenomiózisnak a terhesség kiviseléshez és a szüléshez is, hogy egy picit gyakrabban végzünk például császármetszés súlyos adenomiózisban, pont azért, hogy elkerüljük az utáni nagy vérzéseket, illetve a méhlepény tapadási rendellenességeket.
A gyógyszeres kezelés, ugye azt említettük, hogy hormonkészítményekről van szó, okozhat-e például a kedély állapotban, a mindennapokban problémát?
Nagyon jó kérdés, szuper. A fogamzásgátló tablettek azok rontják a kedély állapotot. Nagyon gyakori a levertség, rossz közérzet, akár csökkent libido, akár kisebb fokú depresszió is a fogamzásgátló tabletta szedés mellett. Olyankor ezt azonnal abba kell hagyni. Nagyon sokféle fogamzásgátló tabletta van, sokféle hatóanyaggal. Biztos lehet olyat találni, ami mellett ez nem jelentkezik. Aki egyébként is kis hangulatzavarral, vagy nem tudom, rosszabb hangulattal küzd, ott arra lehet számítani, hogy ez romlik a fogamzásgátló tabletta szedése mellett.
És akkor ilyenkor minden esetben szólni kell a nőgyógyásznak, mert hogy
azonnal
van B opció.
Ahogy mondja, B, C, D opció van, egy, kettő. A depresszió az sokkal súlyosabb betegség, mint az endometriózis, sokkal. Egyszerűen nem éri meg addig eljutni egy rossz hangulattal, hogy ebből aztán egy súlyosabb depresszió alakuljon ki.
Várható ezzel a betegséggel kapcsolatban olyan szempontból is fejlődés, hogy esetleg könnyebben észreveszik, akkor időben észreveszik, és akkor lehet, hogy nem lesz annyi nő, aki eljut ebbe a már visszafordíthatatlan állapotba.
Kitűnő. Ez is egy szuper kérdés, mert ugye azt mondtuk, hogy nincs jó diagnosztikus módszer, vagy legalábbis nincs olyan, ami a végleges diagnózist 100%-ban biztosítaná, csak a műtét. Csak a műtéttel lehet biztosan menni az egy műtét. Hát nem tudom, mindenkit megoperálni, akinek fáj a menzesze, gondoljon bele, akkor mindenkit bevinnénk a műtőbe, az elég rosszul hangzik. A képalkotó eljárások nagyon-nagyon sokat fejlődtek, ezen belül is a hüvei ultrahang vizsgálat, nagyon szuper ultrahangos készülékek. Köszönhetően egyrészt, másrészt viszont a megfelelően képzett vizsgálóknak köszönhetően jelentősen fejlődött az elmúlt években. Szóval ez egy igazi siker, én azt gondolom. És hogy ez sokat javult. Sajnos nincs olyan laboratóriumi diagnosztikus módszer, ami igazán hatékony lenne. Sokféle kutatás zajlik, van például egy új nyálteszt, ami ilyen mikroerenseket vizsgál a nyálban, és azok alapján esetleg el lehetne dönteni, hogy endometriózis áll-e fent vagy sem. Ennek a tudományos igazolása ez most folyamatban van, hogy ez így van, ez például egy valamilyen szintű áttörést jelenthet. a mi kutatócsoportunk, mi foglalkozunk alapkutatással, mondjuk meg szeretnénk érteni, hogy ez a betegség mitől alakul ki, foglalkozunk klinikai kutatással, különböző diagnosztikus módszerekkel és sebészeti eljárásokkal, és mi foglalkozunk adattudománnyal is. Azt jelenti, hogy egy csomó adatot gyűjtünk, van nekünk egy Lucy applikációnk, ez egy mobiltelefonos ingyenes applikáció, bárki használhatja, Európa szerte kb. 20 ezer nő használja most, és azt jelenti, hogy ebben beírják a panaszaikat, beírják az életmódjukkal kapcsolatos megfigyeléseiket, illetve vannak kérdőjelek, amiket rendszeresen kitöltenek, és ezzel mi most kb. 90%-os pontossággal meg tudjuk állapítani, hogy van akinek endometriósa, vagy nem. Ez nagyon jó. Gondoljon bele, egy telefonos applikációval küldünk egy e-mailt, hogy jó napot, magának endometriósa van. Ez egy előrehaladás, de az a fajta áttörés, amire ön gondol, hogy ez a nagyon hosszú diagnosztikus késés, ez jelentősen lerövidül, és hogy pontosan tudjuk, hogy ki az, mert hogyha az endometriós áll fönt, ugye az oké, ez a diagnózis, ez egy fontos kérdés, csak akkor hogyan tovább? Ki az, akinek az a jó, hogyha várakozunk, és gyógyszeresen kezeljük, és egész életen át ez így rendben lesz? Ki az, akinek a gyors műtét segítene? Ki az, akinek a kettőnek a kombinációja? És ki az, akivel semmit nem kell csinálni, mert az endometriós az képes magától is elmúlni. Ahogy jön, olyan is tud múlni. Szóval, így elkezdeket, hogy ilyen beteg profilok, az egy új kutatási terület, hogy megpróbáljuk különböző rizikócsoportokba osztani az endometriósban szenvedőket, és megbecsülni azt, hogy kinek mi a legjobb kezelési terv.
Nagyon köszönjük dr. Bokor Attilának, hogy a vendégünk volt.
Köszönöm szépen.
Köszönjük a hallgatóknak a figyelmet, az endometriózisról szóló adásunkat is visszahallgathatják a Klubrádió weboldalán és a főbb podcast megosztó felületeken.
És YouTube-on is kövessék a Klubrádiót, mert mindenféle más érdekes videók is vannak. Köszönti önöket a két műsorvezető, így az adás legeslegvégén, Kerekes Bori
és Kovács Gellért.
Minden jót, vigyázzanak magukra!
Unisex.
Tabukról, tabuk nélkül, nem csak nőknek. Unisex. Mindenkinek jó.